Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádió teremtésvédelmi magazinját hallják a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület gondozásában. Nobilis Mário atya vagyok. És ismét már negyedszer ebben az évben itt vagyunk Lechner Juditnál Budaörsön, aki biokertész, és az egyes évszakok során arról beszélgetünk vele, hogy egy biokertész szemével hogy néz ki a természet első körben, a kert, aztán utána a tágabb természet, a környezetünk, és aztán egy csomó olyan kérdés, ami az emberi életünket érinti, és nem is mindig gondolunk rá ebből a szempontból, pedig nagyon fontos szempontokat tud hozzáadni ez a látásmód ahhoz, hogy hogyan is élünk ma ebben a világban. Köszönjük, hogy ismét fogadtál bennünket, hogy itt lehetünk nálad, és beszélgethetünk.
Köszönöm én is mindig a lehetőséget. Igen, ez a decemberi idő, ez tényleg az egész hónapot átjárja a karácsonyra való készülődés, és hát egy egészen különös elmélyült időszakot élünk meg. És hát most tényleg a kertben aztán nem sok tennivaló van.
De igen, hát ezt akartam kérdezni, hogy kertész mit mond a decemberről, de azért biztos tud mégis.
Igen, és hát ez a régi paraszti időkben volt nagyon érdekes, és ezt hallottam, ezt a megfogalmazást, rálátást, hogy tavasszal, nyáron, még ősszel is a paraszt ember az egy hatalmas nagy kényszer alatt volt, és a természet rendje diktálta a tendőit. És hogy ősszel, amikor mindennek a gondját letette, és minden betakarított, akkor egyfajta szabadságra nyílt meg, és hogy ezzel a szabadságával alkotni kezdett. És hát ez az alkotás is persze szövés, forrás, varrás, de hogy annak a ritmusát már ő adta meg, és azt már a betakarított anyagokat már egy teljesen új, egy emberi rendbe, formába szőtte össze, rakta össze. Úgyhogy ez egy nagyon különös időszak volt, és azzal, hogy bent voltak, és persze mindig kis terekben, mert hogy fűteni nem volt szabad mindenhol, meg nem is volt mivel, ezért egymáshoz is sokkal közelebb kerültek, meg egyáltalán sokkal szorosabban együtt volt akkor a falu közössége a karácsony előtti időben.
Ez egy érdekes gondolat, tehát, hogy valamiképp az a kiemelten emberi alkotásnak az időszaka a tél.
Igen, az arra megnyíló szabadság, mert akkor volt erre idő. És hogy tényleg, hát egy kosár megfonása is, az persze egy kemény feladat, meg egy szakma, meg lehet tanulni annak a csínyát, bínyát, de abban már van egy szabadság, hogy hány piros csikot teszek bele, vagy hogy most annak milyen lesz a füle, vagy egy hány szatyor. És ott persze gyönyörű szürtesek, meg hímzések, ezekben aztán már különösen benne volt ez a fajta szabadság. Mert ugye kapálni az csak optimálisan lehet, úgy, ahogy a leggazdaságosabb, és a legtisztább, és a legkézenfekvőbb. Tehát ott nincs az embernek döntési szabadsága, meg ha megérik az alma, azt le kell szedni, mert akkor elpusztul, akkor az tönkre megy. De hogy amikor így alkothatott élen, és faraghatott, megszülhetett, megfonhatott, na abban van egy szabadság.
Illetve, hogy mondjuk, ami nyáron, tavasszal, nyáron, ősszel, menet közben feltűnt neki, hogy lehetne egy kicsit praktikusabban, lehetne egy jobb szerszámot készíteni, igen, de nem volt idő rá, na azt akkor utána átgondolta, és meg tudta alkotni télen, és következő vegetációs időszakban meg kipróbálni. Ugye,
igen, hogy érdekes, hogy volt a télnek egy ilyen teljesen más megélési lehetősége, meg hát persze a rengeteg virág, amit látott nyáron, tavasszal, azt se volt ideje csak épp rápillantani, de ilyenkor viszont beleszülhette a törő közébe annak a mintáját. Tehát egy ilyen értelmű, és feldolgozta ezekkel a munkákkal azt az élményt, tengert, ami érte kint a természetbe egész tavasszal.
Hát ez az ütemesség, ez nekünk már nagyjából elveszett a mai ember, mai városi ember számára, hogy igen, ennyire különbözne igen a tél.
Hát a városi ember számára igen, sok minden elveszik. De érdekes, én sokszor gondolok rá, hogy karácsony előtt, főleg az anyukák, meg a gyerekek, de szóval a legtöbb asszony elkezd mézes karácsot sütni, és ott formálgat, meg mind kézműveskedik. Tehát, hogy valahogy ez a ritmus, ez a tevékenység vágy, ez valahogy télen, amikor hát hiába világítunk, de akkor is sötét van, és hosszabbak az esték, és nem lehet annyit kint lenni, fölébred az emberben ennek az alkotásnak, ezzel a két kézzel való alkotásnak a vágya. És akkor hát erre kézenfekvő a mézes karácsütés.
Igen, és hát valahol nyilván a kultúránkban, a hagyományainkban nagyon mélyen belenyomódott ennek az emléke, mondjuk csak éppen most aktuálisan a Luca széke.
Igen, itt hamarosan a Lucanap környéke. Igen, akkor az egy nagyon mélyebben megélt, miután nem világítottunk ilyen szinten, tehát így mélyebben megélt időszak volt az a sötétség, ami a Lucanaptól karácsonyig, tehát ott valahogy nem csökken tovább a sötétség, hanem beáll egy ilyen állandó nappal hosszúságra, úgyhogy az, és azt valahogy, nem tudom, hogy tudták régen pontosan érzékelni, hogy a lucanaptól karácsonyig van ez a nagyon sötét időszak. De viszont ott volt mindig a remény és a várakozás, hogy aztán akkor viszont elindul egy egészen apró változás, és akkor aztán növekszik a fény, de hát ez persze sok babona meg szokás kötődött hozzá ennek a sötétségnek a mindenféle elhárítása és leküzdése kapcsán. Úgyhogy a lucanap az mindig fontos volt meg. Hát persze a lucanapi búzát is akkor el kellett vetni, mert hogy az egy fontos hagyomány része volt.
Úgy emlékszem, a nyári műsorban mondtad, hogy az Orbán szüvet, amit a nyári napfordulókor le lehet szedni, ugye, a nap ragyogásának a teljességében, amikor a legtöbb van a fény, hogy az, mint egy megőrzi ilyenkorra.
Igen, igen, ez nagyon érdekes, az Orbán szű érdekes példája ennek a gyógynövényi használatnak és szedésnek. Tényleg így van, hogy akkor aratjuk, amikor szedjük le, amikor legerősebben süt a nap, és a legmagasabban jár az égen, és ilyenkor az ellenkező pólusán az évkörnek, mikor a legmélyebb a sötétség, akkor veszük elő. És ez a hipericin, a fő hatóanyaga, az végül is fényérzékenyé teszi az embert különös módon, és akkor ezt a kevés fényt jobban tudja hasznosítani. És hát mindegy ilyen belső kis világosság ébred az emberben, hogyha heteken át issza az Orbán szű teáját, és akkor hát ez a téli depressziónak mondott fényhiányos depresszió, szomorúság, ez tényleg át tud fordulni egy várakozó örömbe, hogyha ezt így komolyan veszük. És hát nagyon sok más gyógynövény van, amit nyár elején szedünk le, és ilyenkor télen veszük elő. Tehát ez egy szép ritmus, és akkor itt az ideje a gyógyteáink átnézegetésének is, és itt abból is lehet ajándékot készíteni. Az is egy szép elfoglaltság ilyen téli estéken.
Természetes is, közösségi is, kapcsolatot is épít, és hát ajándék is, ugye?
Igen, igen, hát a bodza például, ilyen a bodza virág, amit tehát abban ragyogó májusi időbe szedünk le, és akkor nem is használjuk egyébként az év közben, mert hát egy izzasztó, melegítő hatása van. Hát arra nyáron ugye nincs szükség. És a ásfa virág ennek a párja, amit mind a kettő tulajdonképpen betegség esetén veszük elő, de ha csak nagyon hideg reggelen ébredünk, akkor is jól esik, mert akkor nem sok ebből a melegítő hatásból téli reggeleken, amit nyáron ugye begyűjtöttünk, és akkor nem tudtuk felhasználni, és nem is kívántuk. Tehát, hogy ideje van minden növény a szedésének is, és a használatának is, és ez az idő sokszor nem esik egybe.
Viszont a régi paraszti kultúrában is, meg ma is egyformán rá vagyunk kényszerülve egy dologra, hogy enni ilyenkor is kell, ugye? És igen, az régen is így volt, és most is így van, és hát mit, ha a természet felől indulunk ki, akkor mit eszik ilyenkor az ember, ugye tényleg?
Hát, de mit elraktál, az ott nyáron. Igen, ez most azt veszi elő. De persze vannak nagyon könnyen jó raktározható növények, és akkor elsősorban azokkal kell élnünk, és hát, hogyha már ilyen teremtés tudatosságról is szó van itt, vagyis ezzel a fajta hozzáállással gondolkodunk, hogy mit is együnk, akkor hát olyan módon kell összeválogatnunk az ételeinket, hogy azoknak ne legyen túl nagy az ökológiai lábnyoma, tehát hogy ne hozzák túlságosan messziről, mert hát ez tulajdonképpen etikai szempontból, szóval ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy banán legyen az asztalon minden nap, meg egyáltalán déli gyümölcs is csak nagyon mértékkel, ami még csak Olaszországból, Görögországból jön, az is nem kell, hogy a mindennapi étkezésünk része legyen, hogyha ezt úgy komolyan átgondoljuk, hogy került ide. Tehát ilyen szempontból megint legjobb a termelői piacra kimenni, és ott körülnézni, mert hát ott azért csak olyasmit vesznek elő most is a tárolókból, ami itt Magyarországon termett meg, és hát túlnyomó részt végül is hűtés nélkül is tárolható. Tehát ez egy érdekes kérdés, hogy itt van a méhüttő számunkra, ami lehetővé teszi, hogy zöld borsót tegyünk tél közepén. De ennek is szabhatunk egy észszerű mértéket, vagy határt, mert hát a méhüttő az folyamatosan fogyasztja az áramot.
És azt pedig legtöbbször fosszilis energiahordozókból nyerjük.
De az, hogyha én káposztát vásárolok, krumplit, meg répát, meg céklát, és az az alapja a táplálkozásomnak, akkor azzal már valamit tettem azért, hogy a következő nemzedéknek is maradjon, mit ennie, és lehetősége legyen.
Egy-két olyan növény is van, amelyik azért egész késő télig, mondjuk a földben ilyen gyökerek, meg efélék.
Igen, hát van, ami bírja a fagyokat is, és úgy lehet, hát a csicsóka, hát nagyon nem egy alap néptáplálék lehet, De hát a répafélék, azok nagyon sokáig kint vannak, meg a cékla, meg. Hát most én a kelbimbóval kezdtem játszani a nyáron, hogy akkor hát az szépen át szokott terelni, és sokszor márciusban a legfinomabb. Tehát a káposztafélék közül sok, az teljesen jól bírja a fagyokat, sőt, még javára válik, mert sokkal finomabb lesz tavaszra a kelbimbó. Úgyhogy nem fagy meg. Úgyhogy ezeket szerintem meg kéne újra tanulnunk, hogy mik az idén zöldségek, és mik, amik itt Magyarországon megteremnek, és elektromos áram nélkül, hűtőház nélkül jó tárolhatók. És akkor ezt tudatosan kellene ezeket keresnünk. És hát tényleg nagyon jó, hogy vannak termelői piacok, egyre több van, mert ott azért jó eséllyel ezeket találjuk meg.
Mert hogy, igen, hát a boltok, a multik, azok nem segítenek minket a idény termékek felismerésében. Nem, eper és paradicsom most
igen,
is változatlanul.
Igen, és amíg ez tényleg az ünnep része volt, hát mondjuk a mi gyerekkorunkban a banán, hát ez tényleg nagy ritkaság volt, de a narancs is az a Mikulást meg a karácsonyt jelentette, hogy na, akkor most veszünk 2-3-at. És lehet, hogy ez lenne a normális olyan szempontból is, hogy megőrizni ezt az ünnepi jellegét, az a gyümölcs, meg mindenképpen ez, hogy milyen messziről jön az a gyümölcs, azt nagyon át kéne gondolnunk. És az a megdöbbentő, hogy az árában nem jelenik meg ez a távolság.
Ez a nagy csalás tulajdonképpen.
Ez a nagy csalás benne, és hogy akkor viszont, ha nincs benne az árában, akkor mi történt ott, ahol ez megtermett? Akkor ott azzal az emberrel szemben biztos, hogy valami méltánytalanság történt. Tehát amit ő ezért a munkáért kapott, hogy leszette a banán, megtermelte, berakta a dobozba, elfőrakta a repülőre, tehát ez biztos, hogy nincs megfizetve méltányosan. És hogy ezen tudunk-e gondolkodni, hogy mi a, hogy jóban van-e olcsón hozzájutni olyasmihez, ami egyrészt a természet hatalmas terheléssel árán kerül ide, másrészt egy másik embernek, egy távoli embernek a kizsákmányolása árán.
A hamis ingyenesség.
Igen, és ez van a banánban. Mondom, hogy 300 forint ugyanannyi, mint az alma, hát a gyerek jobban szereti a banánt, akkor az legyen meg, az milyen édes meg. Amúgy ugye olyasmit is hallunk róla, hogy milyen egészséges a banán. De hát igen, tehát hogy ebbe viszont megint az embernek tudatosulnia kell folyamatosan, tudatosabbá válni, és akkor ezzel a tudatossággal és a szabadságával élve méltányosan választani ebből a kínálatból, ami itt és most elérhető.
Az egészségességhez azért még annyit, hogy amikor Rómában voltam 3 évig az egyetemen, akkor elég sok afrikai, meg ázsiai, meg főleg dél-amerikai évfolyamtársam volt, és hát ők azért úgy nevettek a mi banánjainkon. Igen. Mondták, hogy ja, hát náluk van 97 fajta banán, de ezt ők nem eszik meg, ezt, amit mi itt kapunk, hát ez náluk szemétnek számít. Tehát ennél sokkal finomabb banánfajták van, és azt teszi az ember, ezt meg nem tudom, adják az állatoknak, vagy esetleg megfőzik mondjuk, és akkor ilyen köretnek esetleg jó. Tehát, hogy amit mi olyan nagyon értékesnek, távolinak, és finomnak, és egészségesnek tartunk, az nem biztos, hogy a legjava onnan, hanem a legolcsóbban megtermelhető, legkönnyebben szállítható, és így tovább.
Igen. Akármilyen messziről hozunk egy gyümölcsöt, az soha nem kerülhet igazi ízeiben hozzánk, mert hát nyilván éretlenül kellett leszedni, és nyilván kezelni kellett valamivel, hogy ezt kibírja. De hát lassan a saját gyümölcseinket se ismerjük, és nem tudjuk, hogy milyen egy érett szilva, vagy egy érett szőlő, mert azt is éretlenül szedjük le, hogy a nagy áruházakba hosszabban lehessen értékesíteni. Tehát azzal, hogy már nem a piacról vásárolunk nagyrészt, hanem a nagy áruházból, ezzel az ő struktúrájához igazodunk, és akkor ebbe kényszerítjük bele a növényeinket is, meg hát persze az állat az megint egész más téma, de az állattartást is már a pénz és a megtérülés és az eltarthatóság szempontjai.
Az egyöntetűség, a nagyüzemiség.
Igen, nekünk is van ilyen élményünk, hogy Kanadából érkező rokonok, és akkor a fáról szed egy gyümölcsöt, megkóstolják, hogy ők itt ilyet még soha nem láttak, mert hasonlót szemre láttak a boltba, de ennek nem ilyen íze volt, akkor ezzel most mi van? Hát az, hogy a helyén érett meg, és rögtön fogyasztásra került. Úgyhogy itt igen, itt nagy szerepe van. tudatosságnak.
Hát és valóban egy áruházban néhány fajta, mondjuk almát látunk, ami nagy, szemre szép, egyforma, jól kitehető a pultra, vonzó, és nagy tömegbe lehet termelni. És emellett elvész egy csomó helyi fajta, táji jellegű fajta, vagy legalábbis az ismeretük, ugye? Hányféle almát ismert a magyarság valaha?
Igen, hát ezeket még most ugye a génbankok őrzik, és tényleg ez is az kell, hogy elkezdjék keresni ezeket a fajtákat a fogyasztók, és elkezdjenek érdeklődni iránta, mert akkor lehet ezeket újra felszaporítani, és akkor újra ezek a régi tájfajták kikerülnének a kertjeinkbe.
Illetve ugye van egy olyan program most, hogy pontosan ez az egyik ilyen génbank, a NÖDIK, ugye a Nemzeti Ökológiai Diverzitás Központ, amelyik pont ezzel foglalkozik, hogy ezeket a tájjellegű fajtákat őrizze. Ő folyamatosan szeretne megszólítani egyházi intézményeket, közösségeket, plébániákat, hogy egyházi kertekbe némileg ellenőrzött módon követve ezeknek a sorsát kiültessenek ilyen tájfajtákat, almát, körtét, szilvát, nem tudom, még néhány ilyen szokásos gyümölcsöt, mindenhova olyat, ami tényleg ott a tájra jellemző volt. És azért két okból szeretnék ezeket lehetőleg egyházi kertekbe kiültetni. Egyrészt azért, mert az egyházi terület az úgy azért egy stabil dolog szokott lenni. Tehát az úgy évszázadok át úgy egy kézben szokott maradni. Másrészt pedig, mert ezeket akkor egy közösség körülvesz és tudja gondozni. És hogy a közösség a sajátjának tudja érezni, még hogyha otthon a házi kertben már nincsenek is gyümölcsfák, mert már be van gyepesítve az egész. De a közös kertben még fönn tud maradni ez, hogy ezt együtt őrizzük, együtt gondozzuk, vigyázunk rá, és akár még magának a közösségnek az épüléséhez is visszafelé ugye hozzá tud járulni, hogy nekünk ez egy célunk, egy programunk, egy ügyünk, egy feladatunk, hogy mi együtt őrizzük ezeket. És akkor ezekről a fákról, hogyha már ottan felcseperednek, megerősödnek, akkor nyugodtan kérhet bárki oltóágat, vagy szemzésre ügyet, hogy otthon is, akkor na, azért csak egy ágnyit beleoltok a saját almafámba.
Igen, ez nagyon szépen hangzik. Igen, és benne van valóban ez a közösség visszaépítő szándék is, ami hát tényleg akkor ez meg már politika, de hogy azért ezek a közösségek valamikor léteztek, szervesen léteztek falu közösségek, és léteztek szőlőhegyek tele ezekkel a tájfajta gyümölcsfákkal, és hogy azért a TSS-ítés, meg hát, hogy a parasztokat az ipar felé nyomták, hogy a gépesítés, de sok minden történt, ami ezeket a közösségeket szétverte. Viszont közben létrehoztak ilyen kényszerközösségeket, mint voltak a termelőszövetkezetek, ami viszont ezt a fogalmat lejáratta. Na hát akkor most ebből kimászni a romok alól nagyon nehéz, de lehet, hogy valóban így együtt lehetne, hogy a gyümölcsfát és a közösséget együtt visszahozni.
Igen, hát nyilván ehhez érzékeny és tudatos közösségek kellenek, akik azt mondják, hogy értjük, miért fontos ez, és akkor együtt vállaljuk a hosszabb távon is, hogy ezzel foglalkozunk, és tudjuk azt, hogy hogyan, vagy megpróbáljuk, hogy ebből a visszahatás is létrejön, vagyis a mi közösségünk is épüljön. És hát egyrészt egy feladatot vállalunk az egyik irányba, másrészt pedig akarunk kapni valamit a másik irányba ettől, valamilyen értéket.
Igen, igen, hát ez egy ilyen jó kis karácsony előtti gondolatok. Tényleg ezekre is ilyenkor van idő téren ezeknek a megfontolására és a megtervezésére, meg tényleg, hogy ezt tudatosan építsük ezt a dolgot két irányból egymás felé. De hát valóban még ezeket a gyümölcsfákat, szóval az a különös, hogy egy-egy ilyen tájfajtát, azt csak élve lehet megőrizni. Tehát, hogy valami írományt, azt elő lehet venni 500 év múlva is egy könyvet, de a növény, azt életbe kell tartani, és folyamatosan átoltva csak úgy tudjuk megőrizni, hogyha valahol ezek a fák élve vannak, és most még gyűjteményekben vannak, de hát persze az lenne jó, ha visszakerülnének a tájba, ahonnan begyűjtötték őket valamikor, és ahol az a táj fajta létrejött egyszer.
Igen. Hát vannak ilyen már szinte elfelejtett gyümölcsfajaink is, mondjuk, mint a naspolya, mondjuk az még föltűnik néha a zöldségeseknél. Igen. Vagy például a berkenyék, ugye, mint igen, gyümölcs. Hát azt már nem, az emberek nem is tudják sokszor, hogy mi az, és meg lehet egyáltalán enni.
Igen, hát ez a gazdagság, ez nagyon megfogyatkozott. És hogy hát megint visszatérünk az iparszerű mezőgazdálkodáshoz, hogy annak ez nem lehet tárgya, hogy berkenyét meg naspolyát gyűjtögessen, meg szedegessen. Neki ültetvény kell, amit géppel lehet művelni és géppel születelni. És hogy ennek viszont nem sok fajta felel meg. És akkor, ami ennek megfelel, ennek a bánásmódnak, hát azok meg ilyen ipari nagy világfajták. Úgyhogy emiatt szegényedett el a gyümölcsválaszték. És akkor hát emiatt aztán a faiskolákban is, hogy milyen fajtát lehetett szaporítani, az is csak ez a néhány tulajdonképpen gépi művelésre alkalmas ipari fajta maradhatott meg.
Igen, hát ugye érdekes ez a folyamat olyan szempontból is, hogy azért ez nem egy pillanat alatt, egy lépésben zajlott le. Például, ugye, tudomásom szerint a jonatánalma végül is az is egy amerikai fajta, valószínűleg ott alakult ki, és hát ugye oltották tovább, és elkerült Magyarországra is, végül is az is mondhatnánk, hogy egy ilyen multifajta, de azért megmagyarosodott, sőt, változatai is kialakultak itt Magyarországon.
Igen, meg voltak nagyszerű termőhelyei, vagy termőtájai, igen, a Szabolcsi Jonatán. Igen, tehát hogy a táj az egy nagyon különleges szerveződés, tehát abban a talaj, meg a víz, meg a széljárás nagyon sok minden beletartozik, és akkor, hogy annak megfelelő gyümölcsfajta is meg tudott honosodni, és meg tud születni, és továbbfejlődni. De onnan kiemelve az a gyümölcsfajta nem hozza ugyanazt az eredményt. De hát, hogy ez igen, és akkor hát ezt is újra kéne tanulnunk, hogy melyik táj, melyik gyümölcs.
És hát ebben nagyon érzékenyen ugye változtatja a saját látásmódunkat az igényeink. Mert ugye nyilván egy-két generációval ezelőtt, három generációval ezelőtt az emberek olyan fajtát részesítettek előnyben, amit mondjuk el lehetett tartani tavaszig, homokba, vagy szalma között, vagy ilyesmi. Most meg mivel már ott van a hűtő, vagy egyszerűen arra számítok, hogy majd egy nagy raktárban megőrzik nekem, és mindig szállítják a boltba, és ott megvehetem. Nem, ez az igény, ez elveszett. Tehát nem
ez a szempont, De hát persze a padlás nincs, meg már pince, meg semmi nincs, ami ezt lehetőlíteni, hogy otthon tárolja az ember az élelmiszerét, és ezért is nem tudja, hogy tárolódik, és azért nem tud magasabb tudatossággal választani közülük, hogy most ez hogy került oda a pultra.
Igen.
De hát igen, már harmadszor mondom, de ezért kell kimenni a piacra, mert ott azért végül is, ha termelőpiac, akkor Magyarországon megtermett fajták is vannak. Igen. Tehát ez tényleg az ember bemegy a nagyáruházba, akkor ugyanakkor alom narancsot meg banánt lát, mint amikor almát, sőt, már kisebb az almahalma. De igen, a piacon ott legalább ezeket nem látja, tehát nem kell neki ezen gondolkodni, hogy honnan jött, hanem ez magyar termék, akkor ezzel mindenféle szempontból jót teszek a saját egészségemnek, meg a környezetnek, meg a környezet terhelést is csökkentem. És nagyon fontos, hogy ezt a magyar gazdát életbe tudom tartani, hogy tudja ezt a tevékenységet folytatni, és át tudja menteni generációkon át ezt az ismeretet és tudást, hogy hogy is kell az almafát egyetem gondozni. Úgyhogy ez is egy fontos szempont, hogyha vásárlásommal életbe tartok egy tevékenységet, és tovább szinte finanszírozom, hogy igenis akkor ő azt csak csinálja, és éljen meg belőle.
A kertben ilyenkor nyilván sok teendő nincsen, amit ott kell konkrétan csinálni, de azért már nyilván kell és lehet készülni valahogy előre a tavaszra. A
tervezés szintjén.
Vagy arra gondolni, hogy mondjuk nem tudom, hogy kell a magokat átválogatni.
Hát lehet, igen, ezzel is foglalkozni, és akkor már a nagyáruházak karácsony előtt ugyan nem, de rögtön utána elkezdik már a magokat is teríteni, és hatalmas színes tasakokkal és felhívásokkal, de most már akkor kezdünk készülni a tavaszra. De hát a mag kérdés és a vetőmag kérdés még egy kis kertben is, ott is vannak egészen új keletű és fontos szempontok, hogy milyen féle vetőmagot, milyen termesztésből, vegyszermentes vagy vegyszeres termesztésből csávázószerrel körülvett magot, vagy egyetem mit fog választani. És hát, hogy beszéltünk a tájfajta gyümölcsökről, hát a zöldségekben is nagyon sok tájfajta van. És hát azokat sokkal egyszerűbb és könnyebb, például ilyen magbőrzéken cserégetni, és hogy ennek is lehet egy szép téli program, vagy akár egy egyház közösségen belül összehívni az embereket, és akkor a már meglévő magkészleteket csereberélni. És ebben az is nagyon jó, hogy akkor ilyenkor a tapasztalatokkal megy át az a vetőmag a másikhoz.
mond hozzá rögtön valamit.
Hogy... Igen, igen, meg egyáltalán, ami már vetőmagként egy kertből kihozható, az már bizonyított, hogy azon a tájon, abban a kertben, az már meg is, be is tud érni. Úgyhogy igen. Ez már egy jó dolog, hogy akkor azon a környéken az beérett, akkor az odavaló, akkor ez a fajta oda jó lesz, és akkor ez bevált a másiknak, akkor nekem is be fog válni. És akkor ezzel egy kicsit megint újra otthonosabbá és meg is ismertebbé tudjuk tenni a saját környezetünket. Hát végülis ez lenne a valódi élelmiszer biztonság, hogyha ott, ahol vagyunk, értenénk hozzá, hogy kell ott megélni a földből. És ezt egyre jobban feladjuk. Tehát ez most tulajdonképpen, ami most van ebbe a globális élelmiszer kereskedelembe, ez borzasztó egy kiszolgáltatottság. Az emberek szintjén, meg az országok szintjén, meg minden szempontból. És hogy ez ellen tudatosan így tudunk tényleg tenni, hogyha megkeressük az itt még ezeket ismerő embereket, meg az itt még levő fajtákat, és tényleg a génbankokból, a tápiószeléről a magvakat kihozzuk, és újra próbáljuk itt elvetni a kertjeinkbe, és újra megismerni a működésüket.
Ha advent, karácsony és természet, akkor még egy nagyon fontos témát nem kerülhetünk meg valószínűleg jó is beszélnünk róla, hát ez a karácsonyfa. Elkörül sokféle elképzelés, vélemény, indulat, szándék, javaslat van, hogy most szabad-e karácsonyfát állítani, vagy nem, az környezetileg mi a hatása ennek, mi a jó, esetleg állítsunk műfenyőt, vagy erről esetleg még egy gondolat erejéig érdemes lenne beszélni.
Igen, egyébként mióta is van karácsonyfa, de hogy igen, tehát ez, én úgy gondolom, hogy egy kivágott karácsonyfának az ökológiai lábnyoma, tehát az a kártétel, amit a természet attól elszenved, nem túl nagy. Ahhoz képest, ha például teleagatjuk villany elektromos füzérekkel,
nem műanyagok,
műanyagdíszekkel, de hogy például van, aki most nem vesz élőfát, mert ő miatt ne vágja neki egy erdőt, és akkor ő nem élőfát vesz, hanem majd ő eszkában, valami deszkákból valami karácsonyfaszerű alakzatot, és arra villanyégőket fűz föl. Na hát ennek sokkal nagyobb az ökológiai lábnyoma, mert minden harmadik villanyégőben ugye atomenergia van, és akkor nem tudom, hányadikban meg a zöld áram által, amikor erdőket tuszkolnak be, és égetnek el a kazánokba, amiből ugye zöld áram keletkezik, zöldnek nevezett áram. Tehát, hogy maga a karácsonyfa, az messze nem ekkora kártétel.
Tegyük hozzá azt is, hogy ma már nem, tehát nem arról van szó, hogy kimennek az erdőbe és kivágják az erdőben növő fát, hanem mert ezeket ugyanúgy ültetvényeken
persze, ezt termesztik.
Hát, ahogy a napraforgót, vagy a
igen, paradicsomot. Igen, és hát ez végül is sok faluban megint megélhetést jelent ott élő embereknek, és nem is lehet akárhol termeszteni karácsonyfát Magyarországon, tehát azok pont azokon a helyeken foglalkoznak ezzel az alában, meg most már Borsodban is, ahol egyébként másra nem nagyon alkalmas a föld, meg az éghajlat, de a karácsonyfára nagyon. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a vágott karácsonyfa kérdés, ez túl van harsogva.
És mi lesz utána? Tehát, hogy jó, karácsony feldíszítik, pár hétig áll, és aztán ugye elszárad, és hát már nem kell a lakásba.
Igen, de hát ezt azért most legyünk optimisták, hogy ezt ugye összegyűjtik, komposztálják valahol, vagy pedig elégetik utána rendesen tűzifaként. Hát azért régen a paraszti háztartásokban is volt karácsonyfa, hoztak, ültettek, és utána szépen bekerült a sparhertbe. Tehát végül is tűzifa lett belőle, igaz, hogy nem egy nagy hatékonyságú tűzifa, de nem lett belőle hulladék, meg szemét, ami hát ezt mindenféle egyéb helyettesítő dologból mindenképpen hulladék keletkezik, ami kevésbé feldolgozható, vagy utána kezelhető.
Igen, mondjuk egy műanyag, műfenyő, hát az valószínűleg.
Igen, hát most már ezt is kiszámolták, hogy ha 8 évig használja az ember a műfenyőt, na akkor tett valamit, hogy környezettudatosság szempontból.
De még akkor is kérdés, hogy a legvégén mi lesz vele egy hatalmas műanyag
dologban. Igen, igen, de érdekes ez a műanyag hulladék kérdés, ez nagyon nem régen, de most nagyon sok embert foglalkoztat. Tehát ez 5-6 éve még senki nem kereste, hogy hol lett a nejlonzacskója, és most egy hirtelen ez így ebben egy nagyon erős tudatosodás történik, és akkor tényleg akkor most már mindent ezzel a szemmel nézünk, A műfenyőt is, igen, igen. De hogy annak tényleg nincs semmiféle illata, tehát az csak egy látvány, egy illúzió ilyen szempontból, hogy akkor arra valójában mi a szükség. Vagyis mitől karácsonyfa a karácsonyfa? A forma meg a szín, vagy hogy rá lehet aggatni a díszeket, vagy hogy akkor miért van szükség az embernek a műfenyőre? Mert a valódi fenyőre az illata miatt is, meg szerintem az a szertartás, amivel elmegy és megkeres, és kiválasztja, és sőt, ugye befaragja egy ilyen talba. Szóval azzal foglalkozik, és az egy szertartás, egy rituálé a karácsonyhoz hozzátartozó valami szokás.
Vannak, akik azt mondják, hogy ilyen gyökeres földlablás fenyő.
Igen, na ez is, hogy akkor majd ő azt kiülteti. Hát ha tényleg kiültette, akkor az úgy nem rossz. Viszont azért a legtöbb kertben Magyarországon a luszfenyő, hát ez nem érzi túl jól magát. Meg hát most minden évben egy luszfenyőt kiültet, hát ez is egy kicsit olyan nem átgondolt.
Ha meg nem a kertbe ülteti, akkor az már
akkor meg hova ülteti? Igen, meg a földabdásán kiemelt fenyő az elég ritkán is marad meg, mert akkor a földabdával nem lehet kiemelni, hogy az biztonsággal
Meg a lakásban elhelyezni,
meg becipelni a lakásba. Mondjuk nekünk van egy kis ezüst fenyőnk, amit már vagy negyedszer hozunk be ide a lakásba, de hát szegény egyre csúnyább, viszont az is igaz, hogy hát azért ezt a tortúrát nem viseli, de hát mi mondjuk kibehurcoljuk, és akkor 10 napig bent van, utána kikerül a kertbe cserepestől, aztán öntözgetjük egész nyáron, és akkor visszakerül. Hát ez mondjuk fenntarthatóság szempontból nem rossz, de tulajdonképpen most már egyre csúnyább szegény, szóval
ezért... Tehát neki azért mégsem annyira jó annak
meg, is. Igen, legjobb lenne neki is valami állandó helyet keresni. Na és hogy a földlabdás fenyővel az is gond, hogy akkor viszont azokról a domboldalakról, ahol ezt megtermelték, és mégis kiássák, és kiemelik, onnan az a föld elkerül. És hogy ott azért akkor az erózió ezt egyszer csak megbontja azt a domboldalt.
Meg egyáltalán elhoztuk a termőréteget.
Meg a termőföldet megmozítottuk, elhoztuk, és azért mégis az egy vödörnyi termőföld, ami aztán tényleg nem hasznosul. Tehát, hogy még a kivágott fa, azt ugye eltüzelhetjük, vagy komposztálódik, vagy elvitte a kukásautó, mégis valószínűleg csinál vele valami jót. De ez a vödörföld, ez egyértelműen a kukába kerül. És hogyha ezt így iparszerűen egész domboldalakon ezeket csinálják, tehát annak szerintem nagyobb a kártétele, mint a vágott fenyőnek ilyen szempontból.
Szóval akkor egyik sem teljesen kérdőjel nélküli, egyik megoldás sem, de azért nem mondhatjuk azt, hogy a vágott fenyő lenne a legrosszabb, sőt, bizonyos szempontból mondhatjuk azt, hogy az a leginkább teljes életciklusában végigkövethetően mondjuk elfogadható.
Igen, hát azt hiszem, hogy ez tényleg már annyira hagyományainkhoz tartozik.
Ha már akarunk karácsonyfát,
igen. De hát végül is tényleg, tehát nem erdőket vágnak ennek kedvéért, hanem ezeket ültetvényeken termesztik, ez tényleg ugyanaz a kategória, mint a kukorica. Érdekes kérdés ez, hogy miért van szükség a fenyőre, a karácsonyhoz most, de valamiért ez nagyon együtt van azzal az ünneppel, tehát ennek egy nagyon fontos kelléke. Aztán lehet, hogy tényleg nem kéne minden hivatalba, meg minden utcasarkon, meg minden középületbe is minden sarkon állni áramnak. Tehát ez lehetne
csak itt is mértékletessége törekedni.
Igen, hogy sok mindenre most azt akarjuk mondani, hogy jó vagy nem jó. Közben egy bizonyos mértékig jó lehet. Tehát igen, ez nagyon jó szempont a mértékletesség. Hogyha otthonra veszek egy ilyen asztalra állítható kis fát, akkor az teljesen rendben van szerintem. De hát igen, hogyha minden sarokra állítok egyet a városba, az...
Akár az reklám megfontolásból, üzleti megfontolásból, hogy én is menő legyek, az én üzletem is elzárkózzon a trendhez, ami esetleg aztán közben már, én megmondom őszintén, úgy vagyok vele, hogy már szinte taszító is ilyenkor, ez a november elején elkezdődő csilingelés engem borzasztó zavar, és része a fenyőfázás.
Meg hogy ennek a külső sötétségtől való rémület, irtózás, hogy viszont ezt egy ilyen külső világítással akarjuk decemberben eltakarni. Ez viszont sokkal károsabb, tehát ami most a városok kivilágításán zajlik, hát az tényleg egy elpazarolt elektromos energia, annak mindenféle a hozományával, meg eredetével. Úgyhogy abba sokkal több kárt látok én, mint egy-egy kis karácsonyfa kivágásában.
És hát ehhez a mértékletesség, ez talán egy szempont még az is, hogy nem kell mindent megtenni, amit éppensége meg tudok tenni. Tehát, hogy ha azt mondom, hogy ó, van bőven fenyő, ide is tudunk egyet állítani, meg még oda is, meg almoda is, igen, tudunk, de kell, szabad, és jó állítani, ugye ezeket a kérdéseket nem mindig tesszük föl. Lehetni lehet, meg tudjuk tenni, de az összes többi kérdésre lehet, hogy már nem ilyen egyértelmű a válasz. Otthonra jó, egyet, igen, mert azt a család körülveszi, ünnep, van egy jelentése, egy szellemi, egy lelki töltete, és így tovább, de ez nem jelenti azt, hogy ha még van néhány, akkor azokat is minden áron el kell használni, és fel kell állítani az üzletbe, az utcára, ilyen-olyan érdekek mentén. Tehát, hogy nem mindig muszáj az embernek mindent megtenni, amit meg tud tenni.
Igen, tehetős ember, megtehetem, na de, hogy ez etikus vagy pedig, igen, ebben kellene, hogy legyen az ember tudatossága és a szabadsága. Tehát, hogy ezzel a szabadsággal éljen úgy, hogy ez most jár nekem, vagy megtehetem, vagy kitéltetek ezzel, például a karácsonyfát veszek azzal, egy karácsonyfa termesztőnek a munkáját megfizetem. Igen, ezeken, hát most egyre inkább tudatosul az ember ilyen szempontból, hogy amit tesz, meg választ, az annak milyen hatásai vannak.
És akkor most így vissza is érkeztünk a végére a szabadság kérdéséhez, mert ugye az elején arról beszéltünk, hogy a tél az a természettel harmóniában egy ritmusban élő ember számára valahogy a szabadságnak a kreatív kiterjesztése, igen, volt, és hát most itt megérkeztünk ahhoz, hogy a mai modernnek nevezett életformánkban is nagyon sokszor föltűnik ez a kérdés, hogy tudok-e jól élni a szabadságommal.
Igen, egyre inkább. És egyre inkább az ember saját döntései fogják meghatározni a világ jövőjét is, mert hogy ezek csak egyedi, egyéni választások lehetnek.
No, hát akkor ezzel a gondolattal itt most akkor tényleg le is kerekítjük. Köszönjük szépen ezt a beszélgetést, és a hallgatóinknak is, hogy követtek bennünket, és hát akkor ebben a lelkületben az Istentől kapott szép szabadságunknak a megélését kívánjuk így adventre és karácsonyra minden kedves hallgatónknak. Önök a Naphimus Teremtésvédelmi Egyesület gondozásában a Mária Rádió teremtésvédelmi műsorát hallották. A beszélgető partnerem Lechner Judit volt, biokertész. Köszönjük szépen neki ezeket a gondolatokat, és akkor búcsúzunk a hallgatóktól. Hallgassanak a jövő hónapban is minket. Nobilis Mário atya voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki, amen.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.